Menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene. Mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Somodi Evelin.
Jó napot kívánok, Somodi Evelin vagyok. Az egészségkód következő részletében Marosi Viktor és Kovács Robert vendége dr. Várnai Nikolett, a Semmelweis Egyetem gyermek és ifjúság pszichiátriai osztályának klinikai főorvosa. Témájuk pedig az anorexia nervóza és a bulimia nervóza, illetve a gyermekkori étkezési zavarok.
Menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Mi véltünk felfedezni némi párhuzamot a gyermekkori étkezési zavarok és a ételérzékenység között. Aki itt van velünk a vonalban, dr. Várnai Nikolett, a Semmelweis Egyetem gyermekpszichiátriájának klinikai főorvosa. Üdvözlöm!
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatóságot, és köszönöm a meghívást.
Köszönjük, hogy itt van velünk, és egy kicsit körül tudjuk járni ezt a témát. Ugye ma mindenképp szeretnénk a gyerekkori étkezési zavarokról, anorexiáról, bulémiáról beszélni. Hogyan lehet ezeket meghatározni, ezeknek a fogalmát, mikor kezdődnek, mik lehetnek az okai, és azt sem lehet azt hiszem elkerülni, hogy a gyerekek közösségi médiában való érintettsége, az, hogy ők hogyan vesznek részt benne, hogyan kommunikálnak a társaikkal, ez mennyire hat a gyerekkori étkezési zavarokra. De ahogy az előbb említettem, ugye azzal zártuk, hogy a gyerektáborok, azok erre eléggé jó platformok, hogy kiderüljenek ezek a fajta érzékenységek, meg ezek az étkezési zavarok. Ön igen. A praxisa során mivel találkozik a leggyakrabban? Milyen jellegű gyermekkori étkezési zavarokkal?
A leggyakrabban az anorexia nervózával keresnek fel, de nagyon-nagyon sokan vannak bulimia nervózával küzdő gyermekek is. Sokan titkolják, vagy szégyelik, ez lehet annak az oka, hogy később kerülnek látókörbe ezek a betegek. A szülők nagyon hamar észreveszik az anorexia nervózát, egyre tájékozottabbak, és amikor a gyermekek elkezdik elutasítani az ételeket, vagy nagyobb fogyás áldozatai, akkor általában föl szokták keresni nagyon helyesen a rendelést, illetve a házi orvosok is egyre gyakrabban küldik, mert a fogyáson átesett gyerekeket a szakorvoshoz. Bulimia nervózában azért nehezebb egy picit, mert sokszor megtartják a testsúlyukat, és eltitkolják a hányásokat, vagy a túleléseket a gyerekek. Ezért van, hogy később kerülnek már nehezebb állapotban szakorvos elé. Nagyon fontos lenne, hogy ezek a gyerekek is minél hamarabb ellátásba jussanak. Visszacsatornázva a táborokra, jellegzetes és nagyon gyakori, hogy a szülők vagy a gyerekek jelzik azt, hogy külön étkezést kívánnak. Vagy azért, mert már kimutatott valamilyen ételallergiájuk van, gasztroenterológus által kivizsgálva, ez egy nagyon jogos és fontos diétázási forma, azonban sokszor nem mutatnak ki ilyen jellegű allergiát. Van, hogy megfigyelik a családok, hogy esetleg jobban érzik magukat, hogyha valamilyen mentes ételt fogyasztanak. Itt már kérdés, hogy vajon ez kinek a megfigyelése, a gyermek problémája, vagy a szülője. Sokszor látjuk azt is, hogy akár a szülő is érintett valamilyen evészavarban, és így próbálja segíteni a gyermekét, és másodlagosan a gyermeknél is valamilyen irányú evészavar elkezd kialakulni, vagy akár az ortorexia nervóza, amikor nagyon egészséges ételt szeretnének fogyasztani a gyerekek. És mivel ez egy spektrum, tehát az evészavarok egymásba át tudnak alakulni, át tudnak menni, sokszor azt látjuk, hogy egy úgynevezett egészséges étkezésre gondolva a gyerekek belecsúsznak egy nagyon súlyos anorexiába, vagy akár később egy bulimiába.
Az előfordul, hogy a szülő tévesen diagnosztizál, és utána az orvosnak kereszt helyre tenni?
Előfordul. Sokszor a szülő észlel valamit, valamilyen tünettel érkezik, és később a kivizsgálás és a terápia során derül fény arra, hogy valóban mi is történik. Akár az, hogy egy anorexia, vagy egy purgáló anorexia, amikor kisebb mennyiséget fogyaszt el, de akkor is egy hányás, purgálás, hasajtás előfordul. De az is megeshet, hogy a szülő esetleg nem veszi észre a túllevést, vagy pedig éppen csak a túllevést vesz észre, és a hányást nem. Tehát valamilyen tünetet jelez a szülő, és később szokott ez feltárulni, hogy valójában mi is ez, és mennyire összetett.
Azt megkérdeztem, hogy milyen korban kezdődik? Most az anorexiáról már többször volt szó. Milyen korban a legjellemzőbb, amikor elkezdődik az anorexia észlelése?
Sokáig azt mondtuk, hogy kamaszkorra jellemző, de azt kell, hogy mondjam, sajnos nagyon korán már észlelünk evészavarokat. A legutóbb, most ősszel is 11 éves, 9 éves pácienseket is látunk, akik megszorítják az étkezésüket, nem fogyasztanak. ételt akár napokig, sem folyadékot, és tulajdonképpen egy anorexiás problémakör állt mind a 9, mind a több 11 éves gyermek hátterében, tehát nagyon korai életkorra csúszott már át. Itt akár a média szerepét is mondhatnám, vagy pedig a különböző közösségi médiákat a gyermekek, ahol nagyon-nagyon sokféle képet látnak egymásról, akár retusáltakat, olyanokat, amiket gyakorlatilag fiziológiásan nem is tudunk elképzelni, előállítani. A retusálva ezek a gyermekek elhiszik, hogy ilyenné válhatnak, és törekszenek erre.
Itt nagyjából 50-50%-ban beszélünk fiú és lánygyermekekről, vagy valamerre eltolódik az arány?
Még jelen pillanatban több lányt látunk, de egyre több a fiú is, akik vagy anorexiával, fogyókúrával, vagy pedig a túledzéssel kezdenek el foglalkozni, és különböző speciális fehérje, dús, étrendkiegészítőket fogyasztanak, vékonynak látják magukat, és közben pedig egészen hatalmas izmokat fejlesztenek magukon, és aggódnak azért, hogy túlságosan vékonyak.
Ez a téves testkép, ami kialakul ezekben a fiatalokban, mikor merült fel először? Feltételezem, hogy vannak érák. Mikor kezdett el ez gyakorivá válni? Igen.
Igen, mert hogy a történelemben leírnak már több mint 100 évvel ezelőtt is olyan történeteket, hogy valaki elkezdett nagyon fogyni, és nagyon sokat mozgott, és végül meghalt. Tehát a történelemben is előfordult már anorexia nervóza, azonban az elmúlt években egyre gyakrabban látjuk ezt. Az ezredforduló körül egyre több ilyen probléma jelent meg, és azóta csak növekszik. Az elmúlt években kifejezetten megnőtt a száma, a COVID óta exponenciálisan növekszik a betegek száma. Évről évre látjuk, hogy egyre több páciens és egyre korábbi életkorban jelentkezik.
Nem lehetett nem kihallani az előbbi gondolatokból a social médiának a hatását, a negatív hatását ezekre a nem egészséges, vagy önképzavaros, vagy testképzavaros fiatalokkal kapcsolatban, de gyakorló szakembertől kérdezzük, hogy mit lehet tenni ezzel a mai világban, hogy lehet elzárni egy tizenévest a social médiától?
Hát, vagy nem elzárni, hanem egyszerűen csak az értékét helyre tenni.
Azt gondolom, hogy a legfontosabb az értékét helyre tenni, hiszen gyakran ők ezen kommunikálnak, ezen tartják a kapcsolatot, azt kell, hogy mondjam, sajnos, tehát kevesebb a személyes találkozó, ezen keresztül viszont nagyon sokat kommunikálnak, és ennek kapcsán látják a képeket, és kerülnek ezekkel szembe, olyan képekkel, vagy ideákkal, vagy olyan helyszínekkel, amik vágyakat ébresztenek bennük, vagy egy olyan életstílust láthatnak, ami esetleg vágyuk, de nem tudják elérni, és ennek kapcsán akár önértékelési problémáik is lehetnek. Minden esetre nagyon fontos, hogy a szülő sokat beszélgessen a gyermekkel erről, a média hatásáról, a lehetőségekről, az életcélokról, a jövőképről, és így egy reális és elérhető életcélt és jövőképet tudjon kialakítani, illetve a gyermek értékeiről és a családi értékekről.
Hogyha ezzel a szülő maga nem tud mit kezdeni, és egy szakemberhez kell fordulni, mint például ön, akkor önnek, vagy egy önhöz hasonló szakembernek ez körülbelül milyen hosszú terápia lehet, mire egy gyerkőcöt vissza lehet állítani a rendes kerékvágásba, és a gondolkodását visszaterelni a normális keretek közé, vagy a normális csatornába. Milyen hosszú egy ilyen folyamat?
Ez attól függ, milyen korán kerül el a gyermek, illetve hogy milyen nagy a probléma, milyen messze jár a valóságtól a gyermek. Lehet viszonylag hamar is, tehát hogyha nagyon korán kerül egy gyermek képbe, látókörünkbe, akkor akár néhány hét, néhány hónap is elegendő ahhoz, hogy egy picit rendes kerékvágásba kerüljön, és ez egy extrém rövid idő. De előfordulhat olyan, hogy később kerül, az is lehet, hogy már egy éve, több mint egy éve benne van ezekben a folyamatokban, az is lehet, hogy őnek már szokásává vált az, hogy nagyon sok órában használja ezt a médiát, kevesebbet beszélget a szüleivel. Ilyenkor azért a személyiségében is egy torzulás alakulhat ki, ez azt jelenti, hogy akár hosszabb terápiára is lehet számítani, akár fél éves, egy éves, és nagy kamaszoknál, vagy 18 éves kor körül, akár arról is beszélhetünk, hogy már egy személyiségformálás áll a terápia fókuszában, ami viszont több, mint egy év, egy-kettő, vagy akár, hogyha szükséges, akkor 3-4 év is lehet, attól függően, hogy mennyire torzult a személyiség, vagy milyen irányt vett a személyiség, illetve attól is, hogy milyen a megtartó háttér, a család, a barátok, a kortárs közeg, ami nagyon sokat segít.
Igen, hiszen amikor öntől kijön a terápiáról a kisbeteg, akkor gyakorlatilag utána egy
ugyanabba a közegbe.
Megint visszamegy ugyanabba a közegbe, ugyanabba a családba, ugyanabba a baráti társaságba. Ezek a gyerekkori ilyen táplálkozási zavarok, ezek általában így a felnőtt kor határán, így az egyéb személyiségváltozással együtt meg tudnak szűnni, vagy ez sokszor tovább megy a felnőtt korba is?
Sokszor tovább megy.
Wow.
Ezek általában együtt működnek. Minden gyermek pszichiátriai és tulajdonképpen minden betegségnek az alapja az egy összetett modell, biológiai, pszichológiai és szociális tényezők állnak a hátterében. Egyrészt van lehet egy esendőség, egy biológiai tényező, tulajdonképpen a genetika, ezért is kérdezzük a családokat, hogy milyen betegségek fordulnak elő náluk. Lehet egy egyéni fejlődés, egy személyiség kérdés, és nagyon fontos ugye a szociális közeg, aminek az első lépcsője az a család. Nagyon fontos éppen ezért a családterápia a komplex terápiák sorában. Nagyon fontos a kortárs közeg, ezért itt a csoportterápia tud még segíteni, és minél szélesebb kört nézzünk, annál inkább azt látjuk, hogy tágabb közössége is lehetnek, és itt akár a média is bejött, különböző csoportok, amikbe belelép a gyermek, akár kontinenseket is átívelő csoportok angol nyelven, befolyásolhatják a gyermekeket, sajnos evészavarosoknak is nagyon sok csoportja van, ahol nem csak magyarok, hanem a világ minden részéről becsatlakozhatnak, érintett fiatalok vagy idősebbek, és tanácsot adhatnak egymásnak, akár pozitív, akár negatív irányban. Éppen ezért az evészavarok terápiája az egy komplex terápia, egyéni, család, csoport, művészetterápiás elemek, táncterápiás, zeneterápiás elemek is beléphetnek.
Említette a genetikai hátteret, meg a közegnek a hatásait. Az elmaradt, és nem tudom, hogy valid-e a kérdés, de hogy trauma, egyszeri trauma okozhatja-e az étkezési zavart egy gyerek esetében?
Abszolút okozhatja, nagyon-nagyon jellegzetes. Sokszor a bulimia hátterében, de azt kell, hogy mondjam, hogy az anorexia hátterében is lehet trauma. Sajnos az egy nagyon mély sérülés, és nagyon sokféle kórképet okozhat a trauma. Ezt teljesen meg tudom erősíteni, hogy állhat a hátterében.
Étkezéssel kapcsolatos trauma?
Én azt gondolom egyébként, hogy egy trauma az nagyon sok esetben lehet egy teljesen ettől független trauma, tehát hogy ez nem feltétlen étkezés, lehet egy baleset, lehet valakinek az elvesztése. Csak valahogy
Értem, hát tehát igen. Egy mentálisan nehezen feldolgozható helyzet.
Igen, és az valahol itt lyukadt ki, de szerintem a szakember erre jobban tud válaszolni, mert én azt, hogy erről olvastam, vagy ilyet hallottam, az egy dolog, de hogy ennek van-e szakmai alapja, azt inkább ön mondja el.
Igen, nagyon sokféle trauma érheti egy embert, és sajnos, hogy visszatérő az evészavarokban, sokszor látjuk, hogy abúzus áldozatai ezek a fiatalok, gyerekek, nagyon súlyos kórképek keletkezhetnek ebből, de akár lehet egy másfajta trauma is, korábban egy félrenyelés, vagy a családban valakinek egy félrenyelése, vagy egy akár egy sajnos fulladásos problémakör a családban, ami hosszan tartó, akár generációkat átívelő félelmeket okozhat és traumát okozhat.
Most kinyitott egy újabb ajtót a generációkon átívelővel, és ugye itt nem tudom elkerülni a transzgenerációs örökséget sem. Akár olyat, amivel nem találkozik face-to-face egy gyerek, egy problémával, egy traumával, de lehet, hogy ezt a család már görgeti maga előtt. Ezzel foglalkozik például egy gyermekpszichiáter?
Mindenképpen családterápia keretében foglalkozunk ezzel. A családterapeuta képzés, mert ez egy több éves képzés, én magam is családterapeuta vagyok. Ez nagyon-nagyon fontos része a családterápiának, a genogram és a generációkon átívelő traumák, mintázatok, hiedelmek feltérképezése és megértése.
Ha diagnosztizálják az étkezési zavart, elkezdődik egy terápia, ahogy mondta, ez attól függ, vagy sok mindentől függ, hogy ez milyen hosszú, de a terápia után hogyan tartható meg a jó irány? Tehát hogyan lehet egy étkezési zavar elkerülhető a jövőben, ha már valaki ezen átesett?
A terápiában több lépcső is van. A legelső és a legfontosabb az, hogy a gyermek, illetve még a család is motiváltak legyenek a gyógyulásra. Megszülessen a betegségbelátás, és akarjanak gyógyulni, és együtt akarjanak működni. Legfontosabb, hogy a páciens motivált legyen, meg akarjon gyógyulni. Uh-huh. Ha ez megszületik, akkor onnantól elindul a munka. Egyrészt egy súly kérdés, tehát anorexiában mindenképpen gyarapodni kell, a súlyt növelni kell, vagy akár bulimiában a hányás vagy purgálás szokásról való leszokás, ami sajnos addiktív, nagyon nehéz. Tehát le kell erről szokni, meg kell változtatni az étkezést, meg kell változtatni a szokásokat. Tehát, hogy ez egy része, a szokás megváltoztatása, illetve a gyarapodás elindítása, szomatikus stabilizálás, stabilizálódás. Mindezekkel együtt a terápiának a legelső részén előfordulhat, hogyha nagyon súlyos állapotú a páciens, hogy kórházban van, és egyéb terápiákat is igényel, akár infúziót, akár szondatáplálást, monitorozást, szomatikus állapotával kapcsolatosan. Tehát a szomatikus állapot stabilizálása, és mindezek mellett a pszichés stabilizálás, ami a leghosszabb folyamat. Nagyon gyakran elérik akár a célsúlyt, vagy akár megszüntetik a hányást, de még szeretnének, még van, hogy késztetésük van, de nagyon ügyesen tartják magukat, és nagyon ügyesen tartják a súlyukat, a páciensek betartják a megállapodást, amit egy terápiás szerződésben rögzítünk, és mindezek után, mindezekkel párhuzamosan, és még utána is folyik egy pszichés munka, ahol a háttérben zajló tényezőket, problémákat, akár családi összefüggéseket megértjük, próbáljuk korrigálni, változásokat próbálunk elérni. Ebben a folyamatban a páciens halad, és utána pedig utánkövetések vannak. Hogyha ebben elérjük azt a célt, amiben együtt megállapodunk, a pácienssel kitűzünk egy terápiás célt, itt szeretnénk elérni, utána pedig még utánkövetések vannak egyre ritkuló időintervallumokban. Gyakran hetente járnak a betegek kezdetben, utána két hetente, amikor már stabilabbak. Utána egy hónap, három hónap és hat hónapos utánkövetés van, de mindig felajánlom én a betegeknek, hogy bármi problémájuk van, kérdésük van, vagy élethelyzeti elakadásuk, akkor később is visszajöhetnek, és mindezt meg tudjuk beszélni.
Néhány adással ezelőtt egy kolléganőjével beszélgettünk ADHD témákban, ami természetesen azért egy picit más történet, de ott a végén elhangzott az, hogy egyértelműen egyre nagyobb az igény erre a terápiára. Ugyanakkor a humán kapacitások azok meglehetősen szűkösek. Ön is említette azt, hogy sajnos egyre több ilyen gyerkőc van, aki valamiféle orvosi segítségre szorul. Az önök kapacitásaik azok hogyan állnak? Lehet találni szakembert? Önnél vannak időpontok még, vagy nagyon nehéz ez?
Hogy 3 év a várakozási lista.
Nem egyszerű, de azért találunk időpontokat, és természetesen meghallgatjuk a betegeket, ki mennyire sürgős vagy ellátást kapjon, hogyha azonnali, akkor azonnali időpontot adunk.
Záró kérdés, lehet, hogy ezeket van kezdeni, de talán így is kerek lesz, hogyan lehet megelőzni az étkezési zavart egy gyerek esetében?
Ha meg lehet.
A kérdés nagyon összetett, mert azt látjuk, hogy valóban nagyon-nagyon jó és szeretetben élő családoknál előfordul evészavar, és megjelenik az evészavar. Azonban fontos, hogy a szülő és a gyerek kapcsolat, ez egy őszinte, közvetlen kapcsolat legyen. Fontos az is, hogy a családban is egy őszinte kommunikáció legyen, nyílt kommunikáció. Az, hogy a gyermekek körébe tartozzon a családban, a szülő pedig a szülők körébe, és a szülői feladatokat a szülő lássa el, ne terhelje a gyereket olyan feladatokkal, amik a szülőnek a körébe tartoznak. Tehát nagyon fontos a nyílt kommunikáció, a szülő ne vonja be a gyereket a szülői problémákba, ne féltse túl a gyereket. Vannak olyan dolgok, amiket a gyermeknek át kell esnie természetesen, és ettől nem tudjuk tulajdonképpen megóvni. Vannak feladatai a gyereknek, mindig kapja meg a korának és a fejlettségének szükséges feladatokat és kihívásokat a gyermek.
Dr. Várnai Nikoletta a Semmelweis Egyetem gyermek és ifjúság pszichiátriai osztályának klinikai főorvosa volt az egészségkód vendége. A hírek jönnek már is, majd a kullancscsípés kezelésével és a leggyakoribb fertőzésekkel és tévhitekkel folytatjuk.
Menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.